minden emberi tényezőt megértve egy államfőnek az a morális döntése, hogy hagyja-e, hogy ezek a múltból átszivárgott történetek tovább mérgezzék a magyar közéletet, vagy a pozícióját komolyan véve azt a döntést hozza, hogy ezt a nagyon nehéz batyút föltárva abban segíti az egész magyar társadalmat, hogy egyszer az életben túl tudjunk lendülni ezeken a traumákon.
Ez itt az Elemző, Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok, szia Zoli. Amikről szerintem beszéljünk, Orbán-Trump találkozó, ami mire ez adásba kerül, talán már meg is valósul, aztán plakátkampányt indított a DK, Orbán Viktor, Karácsony Gergely és Magyar Péter is nagygyűlést hirdett március 15-ére, és letette az esküt Súlyog Tamás, új köztársasági elnök, aki azóta hallgat is az apja múltjának az ügyében, amiről majd fejtsünk ki. És akkor kezdjünk egy kicsit még a kegyelmi ügyel.
Rendben.
5 hete robbant ki, ami nincs olyan régen. 4 hete történt körülbelül, hogy lemondott a köztársasági elnök, 10 napja, hogy van új köztársasági elnök, és nekem úgy tűnik, mint hogyha minden visszatért volna a régi kerékvágásba körülbelül. Visszatérte, jól érzékelem-e, vagy van azért kimozdulás?
A magyarországi botrányoknak az a jellegzetességük, hogy hamar elülnek igazából. Talán amikor először beszélgettünk erről az ügyről, akkor is azt említettem, hogy már az egy csoda volt, és amiatt lett részben egyáltalán ügy, hogy túlélte az első hétvégét. Tehát ami Magyarországon a magyar nyilvánosság szerkezete által biztosított lehetőségekből adódik, ahhoz viszonyítva ez az ügy nagyon nagy port kavart. Hát azért köztársasági elnökök ritkán mondanak le, még Magyarországon is, bár hozzá vagyunk, azt hiszem, azok, hogy egész különös dolgok zajlanak az országban. De valóban egyébként úgy tűnik, hogy ezek a hullámok elültek, annak ellenére, hogy valójában nem ismerjük, azt hiszem, ennek az ügynek a teljes szerkezetét ma sem. Ugye éppen arra világított rá, hogy létezik egy olyan hatalmi hálózat, amely képes nem csak pénzeket szisztematikusan kiszivattyúzni, hanem arra is, hogy utána nyúljon embereknek, kimentse őket, vagy éppen odalökje őket, hogyha erre szükség van. Egy-két szereplőt ismerünk, akik befolyásolhatták ezt a folyamatot, de hát vannak rejtélyes részek azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk az erdélyi Zabola településre ki mindenki járt, és kinek mindenkinek van személyes kapcsolata, hogy került oda Novák Katalin, vagy milyen könyvbemutatókra jár Liva Janikó, vagy neki milyen ismerősei vannak ott. Szóval, hogy ez egyáltalán nem egy feltárt ügy.
Fel lesz valaha tárva?
Hát ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy neked is újságíróként szerintem ez az egyik fő dilemmád, hogy hát egy ügyet addig tudsz vinni, ameddig vannak olyan információforrásaid, akik hozzá tudnak tenni valamit. És persze pontosan tudod te is azt, hogy az a legizgalmasabb ügy, és valószínűleg ott vannak a legégetőbb kérdések, ahol látod, hogy nincs válasz, de nincs is, aki válaszoljon. Na de akkor elfogynak az eszközeid, hogy tovább tudjál lépni. És azt hiszem, itt ebben az ügyben ez történt. Most arról nem beszélve, és nem akarok erről hosszas fejtegetésekbe bocsátkozni, de hát a mai nyilvánosságban, ahol nem is napi, hanem a napon belüli órák hírciklusait kell megnyerni, ott egy olyan ügyben, ahol egyszerűen nincsen új információ, mert nem lehet előkeríteni olyan forrásokat, akik hajlandóak megnyilvánulni, ott nem tudod fönntartani az érdeklődést. Illetve hát ennek az ügynek is vannak olyan elágazásai, amelyekben végül is fönnmaradt az érdeklődés, tehát mondjuk az egész Magyar Péter jelenség ebből a kegyelmi botrányból nőtt ki. Azt hiszem, hogy a fókusz talán inkább arra felé terelődött, majd meg lehet nézni a március 15-i rendezvények kapcsán is például, hogy ez a fókusz ez mennyire koncentrált, és mennyire erőteljes, és ez hányakra jellemző még egyáltalán, tehát addigra még több idő fog eltelni, de maga a kegyelmi ügy az, hát azt gondolom, többé-kevésbé véget ért, annak ellenére, hogy például is majd valóban fogunk beszélni az új köztársasági elnökről, hogy mondjuk van egy összekötő kapocs tulajdonképpen a régi és az új államfő között az, hogy nem mondanak igazat. Ugye Novák Katalin nem mondott igazat azzal kapcsolatosan, hogy a kegyelmi ügyet, a kegyelmi döntést magát ő nem hozhatja nyilvánosságra, mert a jogszabályi kötöttségek ezt megakadályozzák, nem voltak ilyen jogszabályi kötöttségek, ebben egyszerűen nem valótlant állított. És ugye Súlyog Tamásnak a családtörténetét illetően van egy még korábbról származó valótlan állítása, amit nem kommunikál, tehát én ebben amúgy látnék egy, vagy nem kommentál, tehát én amúgy ebben látnék olyan politikai lehetőséget, ami alkalmassá tenné ennek a két ügynek az összekapcsolását, annak ellenére, hogy nagyon másról szólnak természetesen tartalmilag.
A hallgatók még nem hallhatták, mert majd a hétfői címlap interjú lesz Kunhalmi Ágnessel, de tegnap vettük föl, aki azt elmondta nekem, hogy azért az ellenzéki térfélen gyakorlatilag semmi nem változott a kegyelmi ügy hatására. Nem lett több kommunikáció, nem nyitottak új közös csetet, stb. Ez minek tudható be, hogy egy ekkora ügy, aminek láthatóan van társadalmi hatása, se mozdítja ki az ellenzéki pártvezetőket a szokásos ügymenetükből?
Tehát nyilván annyi egyeztetésnek kellett lennie, hogy fölmentek egy színpadra egy vasárnapi napon.
Azt együtt megszervezték, de azóta se, és előtte se.
Jelzem, annak sem volt egy olyasfajta fókusza, ami világossá tette volna, hogy mi a politikai üzenet, mert legalább háromféle dologról beszéltek azon a tüntetésen, a pedofil ügyről, a közvetlen elnök választásról, illetve szerintem a leghatásosabb beszédeket azok a politikusok tartották azon a vasárnapon, akik Fekete Győr András és Varjú László, akiket ugye büntetőeljárás alá vontak, és a saját példájukon keresztül egy tulajdonképpen egy történetet tudtak elmondani a rendszerhez való viszonyukról, de hát ez három különböző dolog azért egy ember próbáló két-két és fél órás rendezvény alatt. Hát, hogy ők miért nem egyeztetnek politikát, azt én igazából nem tudom megválaszolni, én csak azt tudom mondani, hogy a politikában is nagyon fontos a tanulás és az alkalmazkodó képesség. Ugye pont az ilyen ügyek, mondjuk egy ilyen botrány, alkalmas arra, tehát amikor kimozdul a rendes kerékvágásából a politika, akkor hát utána kell mozdulni ennek a változásnak. És igazából pontosan az látszott, amiről szoktunk beszélgetni, és ami tényleg ilyen, nem is tudom, elemzői, vagy megfigyelői ilyen nyomogásnak, vagy fanyalgásnak szokott tűnni, hogy számon kérünk, ez nem is egy jó kifejezés, mert valójában nem számon kérünk, hogy elemzőként viszonyulunk egy esemény sorhoz, és azt vetjük föl, hogy vannak bizonyos lehetőségek, amelyeket egy politikai logika alapján ki lehetne használni. Szóval, hogy szerintem éppen itt nyilvánul az meg, hogy van-e közös kormányváltó és rendszerkimozdító stratégiája az ellenzéknek, vagy kizárólag az egymás közötti rivalizálás a cél. Ha az egymás közötti rivalizálás a cél, akkor ugye arra fognak törekedni, mint ebben az ügyben is, hogy felszínen tartsák valamennyire, de lehetőleg mást mondjanak, mint amit a másik párt az előző órában sajtóközleményben kiadott. És akkor így az lesz, hogy egy nap kijön 10 darab sajtóközlemény, és egy kicsit mindegyik másról szól majd. És kerülik azt is, hogy együttműködjenek, hogy közösen lépjenek fel mondjuk egy elnökjelölt megnevezése kapcsán, aminek én máig azt gondolom, hogy lett volna a szimbolikus jelentősége, ha az ellenzék tud mutatni valamit. Zárójel, 2000-ben fordult elő utoljára, hogy az akkori ellenzék megtehette volna, és mégsem állított köztársasági elnökjelöltet. Ugye akkor a MSZP volt abban a helyzetben, hogy tudott volna elnökjelöltet állítani. Göncz Árpád utódjára tehetett volna javaslatot, és akkor azt a döntést hozták, hogy Mádl Ferencet fogják támogatni, és ebből voltak is nagy belső viták. Egyébként, hogy ez az ő szempontjukból jó vagy rossz döntés volt, de ők akkor valamilyen egységet akartak üzenni. Most én úgy tudom, hogy ez a ellenzék nem támogatta Súlyog Tamást, megtehette volna, hogy ellenjelöltet állít, és nem tette. Tehát erre 400-a nem volt példa. Én nem látom, hogy ebben mi a logika, hogy azok a parlamenti erők, amelyek egyébként országgyűlési határozatokhoz módosító javaslatokat adnak be, most azt mondják, hogy ez egy színjáték, hát akkor nem színjáték, az egész parlamenti tevékenységük pont abból maradnak ki, amivel valamilyen víziót tudnának mutatni arról, hogy hogyan képzelik le ezt az országot, kit látnának szívesen az élén. Szóval, hogyha ilyen események nem történnek, hanem az egymásra licitálás zajlik, akkor ez pontosan azt mutatja, hogy az egymás közötti helyosztó a lényeges, holott ez az ügy lehetővé tette volna, hogy hát mindenki viszonylag, hogy is mondjam, alacsony költséggel, tehát a választói számára könnyen elmagyarázható módon az együttműködés útjára lépjen, pusztán azért, mert így együttesen valami nagyobbat tudtak volna építeni. Ez nem történt meg. Innentől kezdve azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy a választópolgárok egy jelentős részének a kiábrándultsága az végül is egy reális politikai helyzet megítélésből adódik, hiszen azt látják, hogy van egy tucat párt, amelyek nem működnek együtt, egyenként biztosan nem tudnak érdemleges változást előidézni, következésképpen minek forduljanak feléjük, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy pusztán az együttműködés, vagy az összefogás az alkalmas arra, hogy kimozdítsa a mostani politikai erőteret a megszokott kereteiből, de egy fontos összetevő az, hogy stratégiai egyeztetések folyanak. Hát egy ilyen ügyben sem történik, akkor nekem nem sok ötletem van, hogy még milyen pontokon lehetne ezt megvalósítani.
Ugye egy párt, a DK az, aki most indított erre egy kampányt, ez az Isten haza pedofília, Isten haza pedofília szlogenű plakátkampány.
Az első két szó után kérdőjel van, és egy felkeltő jel a harmadik után, ha jól emlékszem.
Igen. Hogy ez azon kívül, hogy egyértelműen egy botránykampány, amiről ha más nem azért beszélni fognak, mert olyan gombokat nyom meg, akár negatívan is, mint mondjuk Donát Annában, de szerintem sokakban, amiért beszélnek róla, vagy azért nyilván a DK támogatói, mert hogy azt mondják, hogy na most jól megmondtuk. Van-e ezen túl hatása ennek a plakátkampánynak? Van-e értelme ennek a plakátkampánynak? Ez-e a megfelelő üzenet?
A jól megmondtuk, ez egy fontos dolog, amit megfogalmaztál. Én ezt nagyon régóta érzékelem, hogy az ellenzéki oldalon időről időre visszajön az az elképzelés, hogy így fölül kell kiabálni a kormányzati propaganda kampányt, tehát ez 2013-14-ben még ott tartott, hogy a, nem tudom, Felcsuti Maradónának hívták Orbán Viktort, és akkor az még egy nagyon, nagyon dehonestáló és szélsőséges, lekicsinlő kijelentésnek számított, ráadásul én mindig nagyon óvakodnék az ellenfél alábecsülésével, mert annál kellemetlebb, hogyha mégis legyőz bennünket, illetve annál nagyobb dicsőség, ha mi győzzük őt le, hogyha mégsem lekicsinyelve álltunk hozzá. Hát a DK csinál mást is ezen a plakát kampányon kívül. A fönnálló politikai rendszer, illetve a kormányzati politika kapcsán egy szórólapot, egy ismertető füzetet terjesztenek, és igazából ennek az a lényege, és ezt akarom valójában mondani, hogy kimennek az utcára, és pultoznak, és beszélgetnek az emberek, szerintem ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mint az, hogy most mennyire erőteljes szlogenek vannak fönn a plakáton. Én nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy ezt így ebben a formában még az akár felháborodott választópolgárok is szeretnék az arcukba kapni. Ugye Orbán Viktor portréjával van elhelyezve, ez az Isten haza pedofília plakát, és még talán én azon elgondolkodnék, hogy tehát gondosan építi a DK, mármint az ő helyükben elgondolkodnék azon, hogy a DK gondosan építi Dobrev Klárát, mint az árnyék kormány vezetőjét, és egy kormányképes, nyugodt, tárgyalóképes politikusnak az arculatát. Ehhez képest ennek a kampánynak az egyik markáns felvezető beszédét azon a bizonyos ellenzéki tüntetésen ő mondta el. Én szerintem ez kívül esik azon a karakteren, amit az ő számára építenek. Tehát eddig mindig gondosan elválasztották azt, amit Gyurcsány Ferenc pártelnökként ebben a politikai verekedésben mond el, ami a magyar politika.
A parlamenti beszédében Gyurcsány Ferenc el is mondott.
Igen, és Dobrev Klára egy teljesen másféle karakter. Én egy kicsit meglepődtem azon, hogy ezek a szerepek, mintha azokban a napokban összecsúsztak volna. Én eddig úgy tudtam, hogy ők kimenteni akarják Dobrev Klárát ebből a lövészárokban folyó, tényleg ilyen szuronyokkal zajló, verekedős, nagyon, nagyon, nagyon véres és kellemetlen csatázásból azt lehet érdemes figyelni, hogy visszalendül-e majd ebbe a szerepbe, vagy hagyják-e, hogy csak az árnyék kormányvezető szerepében tűnhessen föl újra.
Már fél mondattal említettük Magyar Pétert, aki ugye az egész ügynek a farvizén jelent meg, és most bépen odáig jutott már így pár hét alatt, hogy azt tervezi, hogy pártot alapít, és március 15-ére pedig az Andrássy útra egy nagy gyűlést hívott össze. Ki az a Magyar Péter, aki össze tud hívni egy nagy gyűlést március 15-ére?
Igen, most annyit tudunk, hogy össze tudja hívni, azt nem tudjuk, hogy mennyire nagy gyűlés lesz, bár biztos, hogy sokan lesztek ott, mindesetre a közösségi médiában láthatóan egy komoly lelkesedés övezi, hát olyan nézettségeket produkál ott, ahol megszólal, ugye ahol láthatjuk videós interjúk alatt, hogy mennyien nézték meg, ami tényleg azt jelzi, hogy feltehetően azok is találkoznak Magyar Péternek a kijelentéseivel, akik lehet, hogy két éve nem olvastak híreket, mert úgy gondolták, hogy semmi dolguk nincs ezzel, mert nem érdemes ezzel foglalkozni. Ez azért lényeges, mert én hajlok egyetérteni azokkal, akik azt mondják, hogy miközben ez a politizáló rétege a magyar társadalomnak, nem csak a politikusi osztály, hanem az elemzői, újságírói csoport, ez hajlandó azt gondolni, hogy amikről Magyar Péter beszél, azt mindenki tudja, nem biztos, hogy mindenki tudja, egyáltalán nem biztos, hogy ez magától értetődő, és talán az sem magától értetődő mindenkinek, hogy vannak, akik naponta kimondják ezeket a dolgokat, aki nem annyira erőteljesen, nem napi szinten, nem percről percre érdeklődve követi a politikát, hanem csak az egészet látja, amiben élünk, annak meghökkentő lehet, és jogosan lehet meghökkentő, hogy valaki arról beszél, hogy itt korrupció van, és belülről is a rendszert emészti mindenféle probléma, hogy belső feszültségek vannak. Nyilván egy izgalmas dolog az, hogy valaki belülről jöve beszél ezekről, és talán innen nézve kevésbé feltűnő az, hogy a konkrétsági szintje ezeknek a mondatoknak, amelyeket Magyar Péter tesz, ez nem mélyül, nem tárulnak fel olyan dokumentumok, olyan iratok, olyan nem tudom, páncélszekrények.
Igen, bár mondjuk ügyészségi nyomozások így még így is megindultak érdekes.
Hát igen, mert
ma reggel igen. Tette ki, hogy beidézte az ügyészség feljelentés elmulasztása miatt valamely ügyben.
Ezekért én őt egyáltalán nem irigylem, tehát amikor ugye elég szelektív, amikor a magyar állam hatóságai lendületbe jönnek, tehát számos alkalommal nem jönnek mozgásba, amikor kellene, és mozgásba jönnek, amikor ez véleményes. Szóval csak azt akarom mondani, hogy én egyáltalán nem becsülném alá azt, hogy valaki kiáll ilyen mondatokkal, tehát én hiába gondolom azt, hogy én ezt mind olvastam, valószínűleg sokan nem olvasták ezt mind, és valahol el kell fogadni azt, hogy tőle úgy tűnik, hogy többen meghallják. Nyilván a kegyelmi botrány idején kiélesedő figyelem következtében, és a belülről jöttségnek egy ilyen sajátos érzete következtében, mint hogy meghallanák egy kiváló riport, vagy egy fantasztikusan jó elemzésnek a következményeként. Na most ezzel ugyanakkor nem azt akarom állítani, hogy akkor újságíróként, elemzőként dobjunk el mindent, mert szerintem ettől még azok a kérdések, amelyek megfogalmazódnak mindezzel kapcsolatban, jogosak. Tehát az, hogy a kiábrándult jobboldaliak, illetve fideszesek most ideológiamentes pártot hoznak létre, amiben csak a nemzeti közügyekkel fognak majd foglalkozni.
Ez volt Márki-Zay
egy
Péter,
döntően nem? Új politikai garnitúra létrehozásával, hogy se jobbról, se balról ne jöjjön senki. Igen, ezt egy párszor hallottuk, tehát van a Gábornak is lényegében ez az ígérete, amivel én megint csak nem azt akarom mondani, hogy ne jöhetne egy olyan szereplő, aki ezt meg is tudja csinálni. Mert igen, a Márki-Zay projekttel sok baj volt, de nem biztos, hogy az alapötlet volt teljes egészében rossz. Uh-huh. Tehát szerintem voltak azért annak elemei, amelyek hasznosak lehettek volna az ellenzék számára, és azért a 2021-es előválasztás az döntően egy akárki, akármit gondol Márki-Zay Péter akkori győzelméről, azért mégiscsak egy ilyen ellenzékvált üzenetet hordoztak, és az 2,5 éve volt, ez nyilván nem múlt el a 2022-es választás hatására, hirtelen nem szerettek vissza az emberek az ellenzékbe, éppen ellenkezőleg történt, tehát erre nyílhat tér, itt Magyar Péter, ha belép ebbe a térbe, akkor politikussá válik, és valójában ez a legnagyobb, azt hiszem ez a legnagyobb kockázat minden ilyen szereplő számára, hogy akkor elkezdenek megváltozni a vele kapcsolatos elvárások is. Egy ponton túl nem elég ez a jól megmondja, és milyen izgalmas, hogy belülről jött, és kilépve kihozza ezeket az információkat, és így beszél erről a rendszerről, hanem...
Mert akkor csak pletyka lesz.
Hát inkább fordítva akartam mondani, hogy de ebben is van valami, fordítva akartam mondani, hogyha politikusként az élére áll egy mozgalomnak, akkor az országról is kell beszélni, és azért azt én nem mondanám, hogy amit ma az ellenzék mond, az teljesen tartalmatlan lenne, tehát ahhoz képest mást kell mondani, egy hitelesebb szereplőnek tartalmilag is mást mondani.
Hát egy víziót kéne adni, amit olyan régóta mondogatunk, vagy hogy mégis mit gondolunk.
Jelölteket állítani, szervezetet működtetni, pénzt szerezni mindehhez, szóval nem megelőlegezni akarom, hogy ez biztosan nem sikerül, csak azt állítom, hogy ezek olyan feladatok, amelyekkel szembesülve egyszerűen egy másik dimenzióba lép egy szereplő.
Ez jelenleg egy one-man show?
Hát igen, hát nem tudunk megnevezni mást vele kapcsolatosan. Ez egyébként nem, megint csak nem biztos, hogy az ő szempontjából baj, tehát ugye ő egy láthatóan egy vonzerő sokak számára, ugye most megint csak lehet gondolkodni azon, hogy mennyiben hitelesebb egy olyan politikus, aki, ha jól értettem, az egyik interjúja alapján még talán decemberben volt olyan céges karácsonyon, ahol Lázár János is ott volt. Miért hitelesebb ő, mint valaki, aki, nem tudom, Hatházi Ákos, aki több mint 10 éve lépett ki a Fidesz rendszerből, vagy Ángyán József, úgyhogy mondjuk Hatházi Ákos tényleg komoly személyi kockázatokat vállal. Nyilván Magyar Péter is vállal rizikókat, de mondjuk Hatházi Ákos már túl van büntető eljárásokon, és közmunkával letöltött büntetésen, szóval nagyon sok mindenen túl van. Ami ugye azt is jelzi, hogy van egy bizonyos ciklikussága annak, hogy az új szereplők iránt mekkora érdeklődés van. Ez nyilván egy feladat, aminek a beteljesítése, hát ennek a szereplőnek a dolga, és Hatházi Ákos ráadásul még abban az értelemben egy kiemelkedő példa, hogy ő nem tűnt el, tehát ő ma is szereplője a magyar nyilvánosságnak, de azt hiszem, ő is úgy van vele, hogy bizonyos elvárásokat akart volna, nem tudott teljesíteni, ilyen korrupció feltáróként egy nagyon tartós szereplő, de az új ellenzék létrehozása az neki sem sikerült, pedig tényleg sokat dolgozott ezért.
Ugye március 15-én nem csak Magyar Péternek lesz nagy ülése, hanem egyébként Karácsony Gergelynek is lesz. Mennyire jelent veszélyt Karácsony Gergelyre a Magyar Péteri nagygyűlés? Mennyire van ugyanaz, mint amit mondtunk pár héttel ezelőtt, hogy nagyon jól meg fog mutatkozni a Hősök tere civilek létszáma és a Kossuth tér pártok létszáma? Mennyire van ugyanez a forgatókönyv? Vagy mennyire lesz az, hogy az egyiket meghallgatja, majd átvonul szépen a másikra?
Hát még az is lehet, hogy időpontot egyeztetnek, én ezt nem tudom. Én inkább azt gondolnám, hogy Magyar Péter, ha valóban pártot alapít, akkor lehet, hogy inkább az ellenzék ellenző ellenzéki pártoknak lehet legfőképpen a vetélytársa. De ez spekuláció egyelőre a részemről, hiszen még nincs is párt, nem láttunk mérést, nem tudunk tartalmi elemeket ebből a programból, de így megérzésre azt mondanám, hogy aki mondjuk kitartóan támogatja Gyurcsány Ferencet, mint DK szavazó, az most alig fog elszaladni, hogy Magyar Péterre voksoljon, de mondjuk akik a Kutyapárt, Vona Gábor pártja, nem tudom, mekkora tényleges támogatottsága van Márki-Zay Péter mozgalmának, szóval azok a politikai szereplők, a Jakab Péter követői, tehát azok a politikai szereplők, akik azzal léptek föl, hogy a rendszerrel szembeni ellenzék ellenzéke lesznek, szerintem igazából ők kaptak konkurenciát. Uh-huh. Tehát aki Karácsony Gergelyre akar szavazni a budapesti főpolgármester választáson, én nem hiszem, hogy az ő rokon szemüket Magyar Péter befolyásolja, bizonyos értelemben még inkább talán arról van szó, hogy ez az egész Magyar Péter jelenség fönntart egy bizonyos érdeklődést, nagyobb érdeklődést a politika iránt, amúgy is valamit ezen húzna fölfelé talán a választás, de amúgy pedig tudjuk, hogy a 22. áprilisi választás óta tényleg van egy nagy elfordulás, egy nagy apátia, ahogy az előbb fogalmaztam, szerintem sok szempontból racionális válasz a helyzetre ez az apátia, és lehet, hogy a közfigyelem fenntartásában bizonyos értelemben még segít is az, hogy van ez a Magyar Péter jelenség, mert hát azt fogjuk figyelni, hogy kinőhet-e ebből valami, lesz ebből egy olyasfajta politikai aktor, egy politikai szervezetből, aki hoz valami újdonságot.
Ugye, és a harmadik rendezvény az Orbán Viktor a Múzeumkertben. Igen. És ugye Orbán Viktor 2022. március 15-e óta nem volt Budapesten, ugye volt Kiskörösön, Veszprémben, Zalaegerszegen, de Budapesten nem. Ez azt jelenti, hogy számára nincs kockázatvállalás? Tehát, hogy ő most pont, amit a békemenet mindig ilyen korszak, hogy most tartunk egy békemenetet, ez gyakorlatilag az, megmutatni, hogy egy az ászló.
Igen, én is azt hiszem, hogy erődemonstráció, mondjuk azt hiszem Orbán Viktor rendezvény szervezése kicsit máshogy zajlik, mint Magyar Péteré vagy Karácsony Gergely, szóval nincs kétségem a felől, hogy spontán és nem spontán tömegek föl fognak tűnni majd a Múzeumkertnél. Én ezt látom benne, igen, uh-huh. hogy a visszatérés Budapestre az arról szól, hogy hát nem azért nem tartottam eddig beszédeket, mert nem tudtam volna összetrombitálni Budapesten tömegeket. Ez a Budapest egy szabadvány, itt nem kell útlevél, mint a Szovjetunióban, hogyha az ember az egyik városból a másikba akar menni, tehát hogyha Orbán Viktor hívei el akarnak jönni bárhonnan, akkor el tudnak jönni Budapestre, illetve hát Budapesten is vannak Fidesz szavazók, igen nagy számban. Szóval, és mondom, a rászervezésnek az eszközei ismertek, de igen, van ebben egy erődemonstráció, tehát valószínűleg egy tömegversenyt meg akar nyerni azon alapon Orbán Viktor.
És ha már Orbán Viktor, ugye említettük a beszélgetés elején, ma már Amerikában van, most Washingtonban van, és holnap fog átutazni, ez ugye pénteket jelent, Trump elnök floridai birtokára. Évek óta van egy ilyen...
Tavaly New Jersey-ben járt nála, úgyhogy megnézi az összes ingatlant.
És hát ugye régóta tartó barátság ez Orbán Viktor részéről mindenképp, és hát most az utóbbi napokban is, ugye a hét elején a Parag Lászlóék rendezvényén is beszélt Orbán Viktor arról, hogy gyakorlatilag Trumpon múlik a világ sorsa, mint hogyha egy ilyen Jolly Joker figura lenne, aki hogyha újra elnök lesz, akkor mindent azonnal megold. Mi az eredője ennek a nagy barátságnak, és mi a haszna?
Hát három dolog van, azt hiszem, ami közös Orbánban és Trumpban. Az egyik a bevándorlás ellenesség, ez nyilván adja magát, és azt hiszem, hogy a rokon szemv kezdetei azok oda nyúlnak vissza, hogy a 2016 nyarán az akkori tusványosi beszédben szólt először arról Orbán, hogy explicit módon támogatja Trump akkori első elnöki indulását, és ugye hát az éppen a menekült válság utáni év volt, tehát ez egy meghatározó ügy. A másik a liberális demokráciához való hozzáállás. Ugye azért Trump személyében azt hiszem először van olyan elnökjelöltje, győzelemre esélyes elnökjelöltje az Egyesült Államok egyik nagy pártjának, aki azt mondja, hogy ha csak egy napra is, de diktátorként fogja értelmezni a helyzetét, amikor visszatér a Fehérházba. És ugye sok találgatás éppen azt övezi, hogy vajon Trump mennyivel felkészültebben veszi át a hatalmat, ha megnyeri a választást, mint 2017. januárjában, hiszen ugye azt lehetett sokat olvasni arról, hogy szembesült azzal, hogy mennyi helyre kellene egyáltalán kinevezni embert, hogy valószínűleg azért nem volt túlságosan hatékony a saját hatalmi szempontjai szemszögéből sem a kormányzása, mert nem volt meg az a hatalmi garnitúrája, amivel működtetni tudta volna az államigazgatás. Most úgy tűnik, hogy ez ilyen értelemben sokkal nagyobb veszélyeket hordoz magában. Trump hatalom átvétele, tehát sokkal többen vannak körülötte. Meg, hát bizonyos értelemben megvan a rutinja, plusz hát van egy plusz drive, ugye a bosszú állásnak a drive-ja őt vezeti, és alig ha fogja kímélni. Az egyébként nyilván a miénknél hát el nem mondható módon beágyazottabb amerikai demokratikus intézményrendszer, de a dolognak a lényeg az a magyar szempontból és Orbán szempontból, hogy nyilván nem számít arra, vagy nyilván arra lehet számítani, hogy egy Trump-féle Amerika nem fogja a demokratikus értékek számonkérésével ostorozni a világ különböző országait, és ebből adódóan az EU-s eljárásoknak is kisebb lesz a globális politikai hátszele, ami ugye nem azt jelenti, hogy az amerikaiak ülnének Brüsszelben, de az, hogy milyen környezetben, milyen világpolitikai környezetben zajlanak mondjuk a jogállamisági eljárások, abból a szempontból lehet talán hatása annak, hogyha Orbán várakozásai szerint egy erősebb jobboldal, radikális jobboldal van az Európai Parlamentben, és Trump van a Fehérházban, az Atlanti-óceán túloldalán. Tehát Orbánnak alapvetően ez a várakozása, hogy az a nyomás, ami rajta van, ami ugye pénzügyekben is kifejeződik, az visszaszorulhat. És hát a harmadik, nagyon nehéz ezt a dolgot kikerülni, és ez a legkellemetlenebb, még az előző kettő sem volt szerintem túlságosan szívderítő, hát ez az Oroszországhoz való viszony. Ugye amikor arról beszél Orbán, hogy Trump majd visszatér és véget vet a háborúnak, bár mintha már Trump sem mondaná, hogy ő egy nap alatt ezt le tudná állítani, akkor azért ez arról szól, hogy mekkora nyomást fejtsen ki a nyugati világ, vagy ezt Bíró Zoltán szoktam mondani, a kollektív nyugat, mekkora nyomást gyakoroljon Putyira szankciók formájában, vagy azon a módon, hogy Ukrajna mennyi segítséget kap. Ugye egy Trump által vezetett Amerika valószínűleg teljesen elzárná, vagy ő legalábbis ezen az állásponton lenne, hogy zárják el az Ukrajnának folyósított segítséget. Ez ugye ahhoz vezetne, hogy az ukránokból kellene kikényszeríteni, hogy ők folyamodjanak valamilyen tűzszüneti megállapodáshoz. Ők kezdeményezzék ezt kifogyva az erőforrásokból, amiről én váldig nem látom, hogy mi a csodáért lenne magyar érdek amúgy, hogy Ukrajna egy rosszabb helyzetből tárgyaljon oroszokkal, mintsem, hogy egy jobb helyzetből tudhasson majd tárgyalni Oroszországgal, de Orbán Viktor orosz párti politikájában ez pozitívumnak számít, és ebben sokkal inkább Trump a szövetségese, mint a jelenlegi amerikai adminisztráció.
Érteni vélem, hogy egy olyan kis ország miniszterelnökének, mint Magyarország, miért jó, hogyha az amerikai elnökkel barátkozik, vagy a leendő Igen. amerikai elnökkel, vagy a voltal. De miért jó Trumpnak barátkoznia Orbán Viktorral?
Hát illetve az a kérdés is felvethető, hogy miért jó Magyarországnak, mert hogy Orbán Viktor kap egy ilyen presztízs megerősítést azáltal, uh-huh. hogy majd lesz egy olyan amerikai elnök, aki őt fogadja. Ugye 2019 májusában járt Orbán Viktor a Fehérházban, azt megelőzően talán 18 évvel korábban, tehát még a szeptember 11-i terrortámadás évében, de az fél évvel megelőzően találkozott George W. Bush-sal Washingtonban, és ugye azt követően ugye Csurka Istvánnak volt a parlamentben egy Amerikát hibáztató mondata, amitől nem határolódott el az akkori Fidesz kormány, mert neki kellettek a mélyebb szavazatok a választáson, ráadásul a történeti részhez is hozzátartozik, hogy ezt követően kialakult egy ilyen kicsit a Szijjártói külpolitikát megelőlegező ilyen odamondogatás. Uh-huh. Az akkori budapesti nagykövet és a magyar kormány között Nancy Goodman Brinker volt akkor az amerikai nagykövet, ami azért nagyon furcsa egyébként, az ember visszolvassa a sajtóból, mert közismert tény volt, hogy Nancy Goodman Brinker a Bush család barátja. Tehát én nem tudom akkor is, mi volt gondolva a magyar külpolitikában, és akkor ugye utána volt egy amerikai útja Orbánnak 2002 elején, ahol látványosan kihagyódott az állomások közül Washington, tehát még csak egy udvariassági 5 percre sem fogadták. Szóval ebből a szempontból persze Orbánnak jó, hogy most egy olyan elnök van, ugye a Obamánál föl sem merült, hogy őt fogadják, nyilván jó, hogy van Trump, és akkor őt majd fogadni fogják. Hogy Trumpnak miért jó? Hát igen, ez egy jó kérdés. Orbán Viktor egy ilyen nemzetközi sztárja lehet ennek a populista, radikális, szélsőjobboldali, magát konzervatívnak nevező, de hát azért ez még csak nem is a Ronald Reagani konzervativizmus. Mm-hmm. Pláne nem a, nem tudom, a német keresztény demokrácia értelmében vett konzervativizmus, tehát ennek a politikai mozgalomnak egy arca, egy transzparens, akit mutogatnak. Ilyen értelemben hivatkozás Trump számára is Orbán, nem azért, mert neki ilyen értelemben hivatkozásra van szüksége, hanem minden ilyen politikusnak fontos az, hogy tudjon mutatni valakit, aki már a gyakorlatban csinálja, amit ő is tervez tenni.
Most de ez akkor is, hogyha egy 9,5 milliós országról van szó?
Hát ennyiből a, hogy mondjam, a magyar modell meg a huszárvágás, ezek működnek, tehát Orbán egyébként sokkal inkább látható a világban, mint mondjuk bármelyik korábbi kormányfő, és az egyébként igaz, hogy Magyarországra akkora figyelem a világpolitikában, mint most, csak a demokratikus rendszerváltás idején 89-90 táján vetült. Azért, mert akkor is ugye az akkori demokratikus hullámnak volt egy zászlóvivője Magyarország, most pedig az autokrata ellen hullámnak egy zászlóvivője Magyarország, és ennyiből a magyar példa az érdekes lehet. Azért nem az a kép van előttem, hogy Trump szabadidében két golfozás között hosszasan tanulmányozza, meg az ügyvédeivel való konzultáció közben hosszasan tanulmányozza a magyar viszonyokat, de ennyiből ez az orbáni politikai projekt, ez szerintem sokkal szélesebb körben ismert a világon, vagy hát igen, elterjedt példa, mert hogy mennyire ismerik, az egy másik kérdés, mint ami az ország méretéből vagy gazdaság erejéből következne. És akkor van egy harmadik kérdés valóban, meg egy negyedik is van szerintem, a harmadik kérdés az, hogy ez mire jó Magyarországnak. Én próbáltam utánnézni, hogy Orbán és Trump barátsága következtében föllendültek-e volna mondjuk a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok, vagy Obama idején leromlottak-e volna a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok. Szerintem nincs ilyen összefüggés. Uh-huh. Egy dologban van változás, hogy a magyar úgynevezett haderőfejlesztésben az amerikai eszközök beszerzése az jelentősen változott, mondjuk a megelőző két évtizedhez képest. Én úgy tudom, hogy mióta Magyarország NATO tag, azóta az Egyesült Államok elég rosszalóan vette tudomásul, hogy nagyszabású fegyver vagy fegyverrendszer beszerzésében amerikai cégektől nem vásárolt a magyar kormány. Lásd a Gripen ügy, ami...
De hát most is a svédektől.
És most is a svédektől, igen, pontosan annyira kemény feltételeket szabott a magyar kormány Svédországnak, hogy el is költött több mint 40 milliárd forintot svéd vadászrepülőgépekre. Szerintem az svédek, na jó. Nem igazán azt érzik, hogy ők meglettek zsarolva ebben a kérdésben, és hogy az elmúlt években vásárol amerikai fegyvereket a magyar honvédség. Zárójel, a svéd NATO csatlakozás feltartóztatása ezt is veszélybe sodorta, zárójel bezárva, de hogy ebben Trumpnak lett volna ez szerepe, ezt azért nem tudom, mert egyrészt ez az úgynevezett magyar haderőfejlesztés, ez még valamikor 2015-16 táján pont a menekült válságra adott egyfajta válaszként erősödött föl, plusz ez a közép-európai, középhatalmi víziókkal függ össze. Másrészt a Biden adminisztráció alatt sem álltak le az ezügyben folytatott tárgyalások. Tehát én ezt nem látom egy Trump specifikus kérdésnek. Az tény, hogy Magyarország törekszik arra, és azt hiszem, hogy teljesítette is már azt, hogy a védelmi kiadásokra a GDP 2%-át fordítsa. Ugye ez Trump által kimondott elvárás volt a NATO tagokkal szemben, de amúgy, amit Trump a maga stílusában kifejtett ez ügyben, az amúgy nem ellenkezett Obama vagy Biden adminisztrációjának az elvárásaival, csak Trump ezt kihangosította, meg sokkal bárdolatlanabbul, és ezért meghallhatóbban tette közé. És a negyedik kérdés, így plusz egyként, ez a Kína történet, ami hát szerintem sok fejtörést fog okozni. Ugye Trump nem adta föl egyáltalán, ez egyik dolog, amiben ő konzekvens, a Kína ellenességét. Ugye amikor zajlik például most a barátkozás az új argentin elnökkel, az is részben azon alapul, hogy Javier Milei, hát ő erősen Kína kritikus. Uh-huh. Nem tudom, hogy őt értesítették-e arról, amikor Orbán Viktorral összebarátkozott a beiktatáson, hogy Orbán Viktornak teljesen más az álláspontja ez ügyben. Nem tudom, hogy mondjuk Trump, hogyha arról tájékoztatják a tanácsadói, hogy egyébként Magyarországon újabb és újabb és újabb kínai beruházások történnek, ráadásul most legújabban majd kínai rendőrök fognak járőrözni különböző magyarországi településeken, hogy ez mennyire fogja erősíteni ezt a barátságot. Ezt talán már ebben az elemző beszélgetéseink egyikében is említettem, hogy egy szűk évvel ezelőtt volt olyan világgazdasági fórum, egy katari beszélgetés, ahol Orbán Viktornak a Bloomberg főszerkesztője az ezzel kapcsolatos kérdést feltette, és Orbánnak erre csak annyi válasza volt. A Kína pártiság és a Trump pártiság összeegyeztetésére, hogy majd meg fogják ezt tárgyalni.
Lehet, hogy erről fognak most
beszélgetni. Lehetséges, hogy erről fognak beszélgetni. Így van.
És akkor végezetül, ugye már többször említettük az új köztársasági elnököt, Súlyog Tamást, ha annyival össze lehet kötni az előző témát, hogy ugye már aláírt a svéd NATO csatlakozásról szóló ratifikációs szerződést. Na de gyakorlatilag az eskütétele után azonnal árnyék vetült az ő múltjára. Ugye Karsai László történész megírta, hogy nem simán kommunista bosszú miatt kellett Súlyog Tamás ügyvédapjának bujkálnia, hanem azért, mert szerepet vállalt egy hazai náci pártban. Karsai élesen fogalmaz, mert ő azt mondja, hogy hát nehezen képzeli el, hogy erről nem tudott, és hogy hazudott Súlyog Tamás. Mi lenne a dolga ebben az esetben Súlyog Tamásnak, akit nem hallottunk megszólalni azóta erről?
Fontos elmondani ilyen ügyben, és én ezt nagyon, nagyon lényegesnek tartom, hogy senki sem felelős a szülei, nagyszülei tetteiért. Azért felelős, amit ő tesz vagy mond. És ugye én, ha jól értem, Karsai László ezt az egész dolgot nem is nagyon kapargatta volna meg, hogyha Súlyog Tamás korábban, még alkotmánybírói időszakában nem tesz bizonyos családtörténeti kijelentéseket, és elég kemény állításokat mondott ugye azzal kapcsolatban, hogy az ő édesapját egyenesen halálra ítélték, és bujkálnia kellett. Ezek nagyon, 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 nagyon drámai dolgok, és milyen átérezhető, hogy ez mit jelent
a
család életében.
De lehet ez a családi legendárium.
És abszolút lehet ez a családi legendárium, ezt akartam, igen, pontosan, ez nagyon lényeges. Ugye György Péter egy egész könyvet írt arról, az Apám helyett című könyvét írta erről, hogy igenis van olyan, hogy a családi történetek ténylegesen elsüllyednek a feledésben, ténylegesen átalakulnak valamilyen módon, egyszerűen azért, hogy együtt lehessen ezekkel élni. És szerintem itt van jelentősége a Karsai cikkót a tartó hallgatásnak. Tehát Súlyog Tamás mondhatná ezzel kapcsolatosan azt, hogy nem ismertem ezeket a tényeket, megdöbbentőnek tartom, de ettől még szeretem az édesapámat. Vagy mondhatná azt, hogy együtt érzek mindazokkal, akiknek a család történetét ilyen súlyos teher, vagy másféle súlyos teher nyomasztja, és mennyire fontos lenne, hogy erről beszéljünk. Azért ismerünk példákat arra, a náci háborús bűnösök unokáinak a visszaemlékezéseitől Eszterházy Péter javított kiadásáig, amelyek egyfajta reakciót adnak erre. És még igazából azt sem akarom elvitatni a jelenlegi köztársasági elnöktől, hogy nem fog majd erre adni egy választ, mert éppenséggel emberileg még azt is megérteném, hogy ez annyira megdöbbenti, hogy szüksége van időre, hogy ezt feldolgozza és később megszólaljon. Ezt nem tudjuk, hogy nem fog-e bekövetkezni. De az, hogy van ez a történet, amit egyébként, ha jól értem, különbözőképpen mesélt el kétszer, ami szintén jellegzetessége természetesen a családi sztoriknak, és hogy erre semmilyen reakciót nem ad, plusz, hogy azért mégiscsak arról van szó, hogy alkotmánybíróként mesélte el ezt a családi történetet, amely véletlenül éppen beleilleszkedett annak a rendszernek a politikai, történeti, emlékezetpolitikai narratívájába, amely rendszerben ő alkotmánybíró lett, majd amikor az ezzel ellentétes tények föltárultak, akkor ez az önkéntes mesélőkedv hirtelen elapadt. Azért ezek kellemetlen mozzanatai ennek az ügynek, és azt hiszem, hogy ez táplálja azt a gyanút, hogy lehet, hogy esetleg ennek a történetnek egy részét ismerhette, de ha nem is ismerte volna, hát ő a köztársasági elnök. Szóval ez egy más szintje a felelősségnek, azzal együtt, hogy senkitől nem vitatnám el azt, hogy ő is ember, emberi reakciókat ad, fontos számára a szülei emléke, ez természetes, és szerintem ez lényeges. Ugyanakkor, ha ezt az emberi méltóság részének tekintjük, akkor alsó hangon meg kellene adni ezt a méltóságot más politikai irányzatokhoz tartozó embereknek, tehát azoknak is meg kell adniuk Sólyog Tamásnak, akik nem értenek vele egyet, és a Sólyog Tamást mondjuk elnökké tevő politikai oldalon sem kellene akkor mondjuk fiatal ellenzéki politikusok felmenőiről szóló hetedíziglen a bűnösségüket, bizonygató cikkeket, amelyek a konkrét politikusra is ráolvassák, hogy milyen volt a családjuk. Egy szó mint száz, én azt gondolnám, hogy éppen egy köztársasági elnök megtehetné azt, hogy fordít a múltról szóló diskurzuson, és azt mondhatná, hogy a saját példámon keresztül szeretném a magyar társadalom traumáinak a feldolgozását segíteni. És valójában én azt gondolom, hogy ez, vagy az én számomra ez a morális kérdés. Tehát minden emberi tényezőt megértve egy államfőnek az a morális döntése, hogy hagyja-e, hogy ezek a múltból átszivárgott történetek tovább mérgezzék a magyar közéletet, vagy a pozícióját komolyan véve azt a döntést hozza, hogy ezt a nagyon nehéz batyút föltárva abban segíti az egész magyar társadalmat, hogy egyszer az életben túl tudjunk lendülni ezeken a traumákon.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Ez volt az elemző Lakner Zoltánnal, én Penyó Rita vagyok. Viszontlátásra.